először is a fényelhajlás témakörben még elmaradt egy eszköznek, az optikai rácsnak a részletes megbeszélése. Optikai rács az azt jelenti, hogy sok ilyen rés egymástól adott D-távolságra. Most már maradjanak csöndbe. Tehát az optikai rács az azt jelenti, hogy sok rést teszünk le egymástól D-távolságokra, és hátul megvilágítjuk. Emlékezhetnek rá, hogy szóval ez már volt, hogy N rés esetén az ernyőkép az olyan, hogy az ernyőkép az olyan, hogy periodikus maximumok látszanak az intenzitásban, fő maximumok, aztán itt vannak ilyen mellékmaximumok, attól függ, hogy mennyi, az attól függ, hogy hány rést világítottunk meg. Tehát valahogy így néz ki a rácsnak az elhajlási képe. Ezek a fő maximumok, hogy ezek hol vannak, tehát az az intenzitás, mondjuk a rács, az ernyő y koordinátájának a függvényében. Jöjjön ki egy kicsit. Hol vannak ezek az intenzitás maximumok? Azt az dönti el, hogy innen a különböző fénysugarak, amelyek kiindulnak, milyen szögben, milyen szöghelyzetben vannak azok az irányok, ahol ez a fénysugár, meg ez a fénysugár éppen lambda úthozkülönbséggel utaznak az ernyőig. Most átvilágítunk egy rácsot, csak ezt megkérem, hogy ezt tartsa, jó? Mert kétféle fénysugárral fogom átvilágítani egyszerre, zöld lézerrel és piros lézerrel, és megnézzük, hogy mi a különbség a kétféle kép között, amit látunk, majd ott fönt. Kösz. Tehát ez itt a... Hát, jó. A piros lézernek sokkal kisebb az intenzitása, tehát azt nehezebb lesz majd látni. Talán látják ott a fő maximum mellett még négy ilyen halványabb foltot látnak. Ha jó a szemük, látják? Oké. Ez a piros fénnyel való megvilágítás. Most a zöld fénnyel is megvilágítom, akkor most az intenzitástól eltekintve még azt figyelhetjük meg, vagy azt figyelhetik meg, hogy a zöldnek a maximumai közelebb vannak egymáshoz, mint a pirosnak ezek a maximumai. A pirosnak a maximumai, mondom, ez kicsit gyengébb ez a fény, illetve sokkal gyengébb, a pirosnak a maximumai azok szélesebb távolságra voltak, a zöldé azok közelebb. Tehát, hogyha erre az ábrára mondjuk rárajzoljuk mind a kettőt, rajzoljuk rá, legyen ez a zöldnek az elhajlási képe, a zöld fénnyel megvilágított rácsnak az elhajlási képe. Ezt a zölddel jelzem. Akkor a pirosé, most hogyha ugyanott világítottuk volna át a rácsot, vagy ugyanolyan szögben, de azt nem tudtam megcsinálni, hogy ugyanolyan szögben világítsam át, akkor azt tapasztaltuk volna, hogy az első fő maximum az egybeesik, az biztos, mert az első fő maximum az így a ráccsal szemben van, akármilyen színnel világítom meg. De utána úgy kell lerajzolni a piros ábrát a zöld ábrához képest, mint hogyha így meg lenne nyújtva, arányosabb meg lenne nyújtva. Ez azt jelenti, hogy itt már... Tehát itt még csak ekkora a különbség a távolság a két maximum között, itt már nagyobb, itt még nagyobb. Tehát arányosan megvan az ábra nyújtva. Itt is akkora, mint a másik oldalon szimmetrikusan, ilyen kicsi. Jó, tehát a piros ábra az a, nagy, a zöld ábrának a vízszintes irányban megnyújtott változata. Hogy tudjuk ezt megmagyarázni? Mi a különbség a piros meg a zöld fény között? Persze erről már volt szó, hogy a hullámhossza különbség a kettő között, de most találjuk ki, hogy melyiknek nagyobb a hullámhossza. Ugye az volt a, például az első maximum, ezeknek a maximumoknak van elnevezése. Az az elnevezése, hogy ez itt a, ezeket úgy hívják, hogy diffrakciós rendek. Nulladik diffrakciós rend, első diffrakciós rend, második, tehát röviden nullad rend, első rend, másod rend, hányad rendű diffrakcióról beszélünk. A másik oldalon, a tengely másik oldalán mínusz első rend, ilyen elnevezések vannak. Ezek a számok, hogy mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, plusz 1, plusz 2, 0, ilyesmi, ezek persze annak, ezeknek jelentése van. Ez annak felel meg, hogy egy adott irányban nézve, ugye ez lesz itt az úthoz különbség két szomszédos sugár között, D-szer színusz alfa, ez hányszorosa a lambdának? Hányszorosa a lambdának? Tehát ugye az ernyőn a maximumok iránya, irányát ez az egyenlet jelöli ki, ugye mert ezekben az irányokban, ezekben a színusz alfa irányokban van erősítés az összes sugár között, és ez az M, ez egy egész szám, 0, plusz-minusz 1, plusz-minusz 2, és így tovább bármi lehet, bármilyen egész szám lehet, bizonyos határig, és ennek az a neve, ennek az M-nek, hogy diffrakciós rend. Ezt hívják diffrakciós rendnek. Tehát itt M egyenlő nulla, ez érthető, mert az ernyőn szembe pont az a hely van, ahol nulla az úthoz különbség az összes sugár között. M egyenlő plusz 1, az felel meg ennek a maximumnak, azért hívjuk azt plusz első rendnek, mert az felel meg annak az iránynak, ernyő iránynak, az ernyőnek abban a pontjában nézek, ahol itt pont egyszer tudom rámérni a lambdát erre a kis szakasztra. Még egy kicsit odébb van egy olyan irány, az az M egyenlő 2 irány, amikor már kétszer ráfér ide a lambda, és itt tovább. Na most ez a színbeli eltérés, vagy viselkedés, ez akkor úgy magyarázható meg, hogy a piros fényre az első rend, az az ernyőn egy kicsit távolabb van, az ernyőnek egy kicsit távolabbi pontján van, mint a zöld fényre. Ez azt jelenti, hogy a piros fényre mondjuk itt van az első maximum iránya, míg a zöld fényre itt a tengelyhez közelebb van az első maximum iránya. Hogyha ezt olyan nagyon nagyban meg lerajzoljuk még egyszer, csak ezt a felső két rést, akkor azt látjuk, hogy a zöld fény egy kicsit fölnagyítva az ábrát, hogy a zöld fénynél ugye a plusz első rendet az jelöli ki, az a feltétel jelöli ki, hogy ide pont egy lambdányi távolságot tudok felmérni, és akkor pont mire elérnek az ernyőig, pont fázisban rezegnek ezek a sugarak. Míg a pirosé, most láttuk, meg is figyeltük kísérletileg, messzebb lesz az ernyőn a pirosnak a az első mellékmaximuma, illetve hát az első rendje. Tehát, hogyha a piros sugarakra vetítem rá ezt a merőlegeset, akkor viszont a piros hullámhozt meg ekkora szakaszra tudom egyszer fölmérni. Tehát akkor ebből megállapítható az, hogy a piros hullámhossznak, piros fénynek nagyobb a hullámhossza, mint a zöldé. Tehát egyszerű méréssel meg lehet mérni fénynek a hullámhosszát. A rácsnak, az optikai rácsnak ez az egyik fő alkalmazási területe, felhasználási területe, hogy fény hullámhosszát megmérni. Adott ismeretlen hullámhosszakból álló fénynek az elemzésére, spektrum elemzésére alkalmas a rács. Tehát megvilágítjuk azzal az adott fénnyel, és itt nézzük, hogy hol vannak maximumok. Persze az a helyzet, hogyha itt most egy piros fénnyel, mondjuk mit tudom, 650 nanométer hullámhosszú piros fénnyel világítom meg egy 653 nanométer hullámhosszú piros fénnyel világítom meg, nagyon közeli hullámhosszú fényekkel, akkor előfordulhat az, hogy a két ábra, szóval csak nagyon kicsit csúszik szét egymáson. Úgy egybe mosódik. Tehát nem triviális az, hogy akármilyen közeli hullámhosszakat fel tudok bontani egy ilyen ráccsal. Az nem igaz, hogyha túl közel választom egymáshoz azt a két hullámhosszat, amivel megvilágítom, akkor a két maximum nem fog elválni annyira, hogy külön lássam őket, hanem úgy egybe mosódnak. Tehát itt van itt is egy ilyen felbontási feltétel. Mint a például a távcső esetében, hogy csak a távcső esetében arra vonatkozott a felbontási feltétel, hogy milyen közel lehet egymáshoz szögben két csillag, hogy már külön lássuk őket. Itt most arra vonatkozik a felbontási feltétel, hogy milyen közel lehet egymáshoz két szín hullámhozban, hogy már külön lássuk őket, az elhajlási képüket. Tehát a rács, ez, valamit írjunk le erről, tehát a rács, optikai rács fő felhasználási területe az a spektrumanalízis. Tehát bejön egy csillagból egy összetett fény, nem tudjuk, milyen hullámhosszakból áll, akkor rábocsátjuk egy optikai rácsra, és megnézzük, hogy milyen az elhajlási képe, abból azonosítani tudjuk ezeket a vonalakat, meg tudjuk állapítani, hogy milyen hullámhosszú fény jött be. Spektrum analízis. Amiatt, amit az előbb mondtam, van egy ilyen fogalom, hogy felbontó képesség, tehát nem lehet tetszőlegesen közeli két hullámhosszat, azért nem tud felbontani egy rács, hanem csak akkor tudja felbontani. Ezt most direkt két ilyen közeli, hát maguk ezt nem fogják tudni megcsinálni, de két ilyen majdnem azonos színű krétával fogom rajzolni a két hullámhosszat, amivel most megvilágítjuk a rácsot, és akkor megpróbálom fölrajzolni az ernyő képet, hogy az hogy néz ki. Tehát az egyik hullámhossz az ilyen narancssárga színű fényt ad, a másik az meg pirosat. Akkor annyiban fognak eltérni, hogy ugye itt van a narancssárgának az elhajlási képe a jellegzetes főmaximumokkal. Ezek ekvidisztánsan vannak, tehát szép periodikus a jel nagyjából a rácson, vagy az ernyőn, az ernyőn. Elég csak a jobb oldalát rajzolom az ernyőképnek, és akkor rárajzolom a piros hullámhossznál előállt képet. Most direkt úgy rajzolom, hogy az első rendben még ezek ne is váljanak nagyon szét, csak egy picit, de látszik rajta, hogy egy ilyet, itt megint csak azt a Rayleigh-féle felbontási kritériumot kéne alkalmazni, mint ökölszabályt, hogyha az egyik ilyen főmaximumnak a zérus helye, az pont egybeesik a másik főmaximumnak a csúcsával, akkor azt mondhatjuk, hogy hát akkor összességében valami ilyesmit figyelünk meg az ernyőn. Hogy azt nem lehet mondani, hogy elég csak ránézni az ernyőképre, és a színéről meg lehet állapítani, hogy hol van az egyik fő maximum, meg a másik. Mert a színük, azok nem válnak, a színek, azok nem válnak szét ennyire, hogyha csak néhány nanométerben különbözik a hullámhoz, akkor azokat tök egyforma színűnek látjuk, tehát az nem működik. Meg kell nézni, muszáj megnézni az ernyőképen, hogy mennyire távolodnak egymástól a maximumok fizikailag. Viszont mivel a piros ernyőkép, az a narancssárga ernyőképnek a nagyított, széthúzott változata, ezért itt a másodrendben már jobban el fognak válni. Kétszer annyira. A harmadrendben még jobban el fognak válni. Tehát először is megpróbáljuk definiálni a felbontó képességet, mint számot. A felbontó képességet úgy definiáljuk, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy lambda 1 és lambda 2 hullámhozt szeretnénk felbontva külön látni az ernyőn, akkor látjuk külön őket, tehát a lambda 1 és lambda 2 hullámhosszak éppen felbontva látszanak. Ennek a kritériuma, nem írjuk le még egyszer, az a Rayleigh kritérium, tehát hogy az egyiknek a null helye essen egyben a másiknak a maximumával. És akkor a rácsnak a felbontó képességét, ezt nagy R-rel jelöljük, a rácsnak a felbontó képességét, azt úgy definiáljuk, hogy vesszük ezt a két hullámhosszat, amit még éppen felbont a rács, vagy amit már éppen felbont a rács, külön látjuk a két fényes foltot, és nem mosódnak egybe. És a számlálóba az átlagos hullámhosszukat írjuk, a nevezőbe pedig a különbségüket írjuk. Tehát az átlagos hullámhossz az lambda 1 meg lambda 2 per 2, a különbségük az pedig d lambda, az pedig a lambda 1 minusz lambda 2, hogyha a lambda 1 volt nagyobb. Tehát ezzel a hányadossal definiáljuk a felbontó képességet. Ugye mi a képesség szó benne van, ez azt jelenti, hogy minél nagyobb ez a szám, annál jobban felbontja a hullámhosszakat. Minél nagyobb ez a szám, annál közelibb hullámhosszakat is felbont. Ez tényleg ki is fejezi ez a definíció, mert minél nagyobb ez a szám, minél jobban felbontása egy rácsnak, annál kisebbre tudom ezt a d lambdát választani, és még tényleg még mindig felbontja. Most arra kéne rájönni, ezt le lehetne vezetni a képletét a felbontásnak, tehát hogy mitől függ a rácsnak a felbontó képessége, azt le lehetne vezetni, de elég hosszadalmas, úgyhogy csak fölírjuk, hogy levezethető a rács felbontó képességére egy nagyon egyszerű képlet. Először is, az biztos, hogy ez a felbontó képesség, ez nem kizárólag a rács tulajdonságaitól függ. Tehát nincs olyan, hogy egy rácsra, amit vesz az ember a boltban, rá van írva, hogy mekkora a felbontó képessége. Azért nincs, mert látszik, hogy itt egy rácsot világítottam meg. Ha itt ezt nézem, akkor jó a felbontó képessége, mert felbontotta a narancssárga meg a piros hullámhoz. Ha ezt a részét nézem az ernyőnek, akkor meg nem bontotta föl. Tehát függ attól a felbontó képesség, hogy hol nézem az ernyőt. Hányad rendet nézek a elhajlási képben. Minél magasabb rendet nézek, minél magasabb rendű elhajlási képet nézek, annál jobban szétválnak ezek a maximumok, és annál jobb lesz a felbontás. Annál közelebb vihetem egymáshoz a hullámhosszakat, hogy még mindig külön lássam őket. Tehát szorzó tényezőként maga az elhajlási rend, szám, ez az egész szám is felbukkan a felbontóképesség képletében. Másrészt viszont képzeljék el, hogy most egy másik rácsot világítok meg, amin sokkal több rácsvonal van. Tehát ez mondjuk, ez az ábra, ez egy olyan rácsnak az elhajlási képe, amelyen 10 rést világítottam meg összesen. Ugye, hogyha 2 rést világítanék meg, akkor katasztrófa lenne, mert akkor ilyen emelt koszinusz lenne. Lerajzoltunk egy ilyen ábrasorozatot néhány hete. Ha 3 rést világítanék meg, akkor már szűkebbek lennének ezek a maximumok. Most már azért ennyire szűkek, mert már 10 rést világítottam meg. De hogyha 1000 rést világítok meg, 1000 rést, akkor ezek a fő maximumok iszonyúan összemennek, tehát rettenetesen keskenyek lesznek. Tehát az is persze növeli a felbontást, mert el tudják képzelni, hogyha itt 1000 rést világítok meg, és nem csak 10-et, akkor ekkora skála mellett a rács elhajlási képén a maximumok azok így néznek ki, hogy gyakorlatilag már nem is látom a szélességüket. Tűéles maximumokat látok csak. És bőven, vidáman felbontja már ezt az előbbi 2 hullámhosszat, már az első rend is. Pusztán azért, mert több rést világítottam meg. Itt ugye egymásra kell rajzolnom a pirosat és a narancsárgát. Tehát attól is függ a rács felbontó képessége, hogy hány rést világítok meg. Ezt nagy N-nel jelöltük, és hát le lehet vezetni, hogy ettől a 2 számtól függ. Ez egy szám, dimenzió nélküli szám, ez is egy dimenzió nélküli szám, és az R maga is dimenzió nélküli szám, ugye ebből látszik. Ez fontos, vannak ilyen, a kiadott feladatok között vannak ilyenek, hogy fel kell, mit tudom én, 100 rásvonalat világítunk meg, és a harmad rendben nézzük az elhajlási képet, a mit tudom én, 600 nanométeres az egyik hullámhossz, amivel megvilágítjuk, mekkora lehet a másik hullámhossz, hogy már a harmad rendben külön lássuk egymástól a 2 ernyőfoltot. Ezt nagyon egyszerű ezekből a képletekből kiszámolni. A kiadott feladatok között van ilyen, majd látják. A másik dolog, ami most eszembe jutott, hogy igaz-hamis állítások is szerepelhetnek rácsról. Például az egy igaz-hamis mondat, vizsgán fölbukkanhat, hogy optikai rácsnak az elhajlási kép, fehér fénnyel megvilágítva egy optikai rácsot, az első rend az szivárvány színű, tehát szétbontja a színeket. Ez igaz, ugye, mert itt szépen is szétbontanak a színek. Mi van akkor, hogyha fehér fénnyel világítom meg, és a nullad rendet nézem? Az fehér marad, ugye, mert ott az összes szín ismét egymásra lapolódik, pontosan ugyanarra a helyre. Jó, tehát azt kell megjegyezni, hogyha fehér fénnyel világítunk meg egy rácsot, akkor a magasabb elhajlási rendek azok szépen szétterülnek színekben, tehát ilyen szivárvány színű spektrumot látunk, egyre szélesebbeket, de a nullad rend az fehér. Tehát ez tulajdonképpen fehér lesz azért, mert ott megint egymásra lapolódnak a komponensek. Jó, vannak ilyen igaz-hamis kérdések, hogy a nullad rend az színes, vagy a nullad rend az fehér, és így tovább. Na most a fél év végének elvileg a kvantumfizika bevezetésének kéne lennie, csak nagyon kevés idő maradt rá, és az optikából még van néhány dolog, például a lézerek működése, hogy működik a lézerek, és a holográfia. Úgyhogy most rátérünk a lézer működésére. A lézerek működésének a megértéséhez van szükség bizonyos kvantumfizikai alapokra, de azt most csak úgy megemlítem. Tehát érthető lesz attól még, hogy nem vettük itt a részleteket. De hogyha nagyon sok időnk lenne, akkor először vennénk a kvantumfizikai alapokat, és utána térnénk rá a lézerekre, de itt most a lézerek inkább külön tárgyalhatók. Tehát a lézerek működése az a cím. Miben különböznek a lézerek a hagyományos fényforrásoktól, például a naptól, az izzólámpától például. Ehhez azt kell először is megérteni, hogy a lézerekben is valamilyen anyag az, ami sugározza ki az elektromágneses hullámokat, az energiát, a fényt. Meg a napban is valamilyen anyagból jön az, meg az izzólámpán is. Tehát anyag és fény kölcsönhatása, ez az első téma, amivel kell kezdeni, anyag és fény kölcsönhatása, hogyan tud kölcsönhatni egy fénysugár egy anyagdarabbal. De itt már rögtön ahhoz, hogy a lézer működéshez eljuthassunk, muszáj úgy tekinteni, hogy hogyan tud egyetlen kis fénysugár darabka kölcsönhatni egyetlen atommal, vagy molekulával. Tehát itt anyag alatt azt értem, hogy egy atom, a fény alatt pedig muszáj ezt úgy tekinteni, mert máshogy nem lehet ezt már ezeket a jelenségeket megmagyarázni, hogy a fény, de ez már 20. századi történet, mert 20. századi kísérletekhez kapcsolódik az, hogy máshogy nem lehetett megmagyarázni, mint a fény részecske természetével, hogy a fény az úgy lehet felfogni, vagy úgy lehet elképzelni, mintha ilyen kis részecskéknek a sorozata lenne, ilyen kis energia, kvantumok, energia adagoknak a sorozata, és egy ilyen energia adagot, amit itt most elképzeltünk valami kis golyócskának, azt úgy hívunk, hogy foton. Tehát atomnak és fotonnak a kölcsönhatása tulajdonképpen erről van szó. Alapvetően, először is azt kell ehhez tudni, amiről eddig még nem volt szó, hogyha van egy atom, de erről már talán korábban tanultak, van egy atom, akkor az áll egy atom magból, ami pozitív töltés, meg áll elektronokból, amelyek negatív töltések. És egy atom az nem tud csak úgy tetszőleges mennyiségű energiát elnyelni, hanem egy atomnak az energia szintjei, azok csak diszkrét értékeket vehetnek fel. Ez egy furcsa tény, de így van. Tehát ez az ábrázolás, ez azt jelenti, hogy mondjuk ideírok egy E1 betűt, E1-et, meg egy E2-t, ez azt jelenti, hogy egy atomnak mondjuk ezt a két energiaszintjét fogjuk most nézni. Ezek között hogyan közlekedhet föl alá. Ez azt jelenti, hogy ha megpróbálunk neki, ebben az energiaállapotban tartózkodik, ezt úgy hívjuk, hogy alapállapot, ezt a másikat úgy, hogy gerjesztett állapot. Csak hogy egy kicsit így az elnevezéseket is szokjuk, tehát alapállapot, a felső energiaszintet úgy hívjuk, hogy gerjesztett állapot. Egy tényleges atomban nem csak ez a kettő energiaszint van, tehát nem csak az van, hogy van egy alapszintje, meg egy gerjesztett szintje, hanem jó sok energiaszint van, de most ezt a kettőt fogjuk csak ábrázolni. Az egyik lehetséges kölcsönhatás típus anyag és fény között az az, hogy az atom az alapállapotban tartózkodik, tehát ilyen energiaszinten rendelkezik éppen, és kap egy adag fényt, kap egy foton, beérkezik egy foton. Azt mondjuk egy ilyen hullámos vonallal fogjuk jelölni, hogy az a beérkezik. Fotonnak az energiája az erről megint még nem volt szó, de a fotonnak az energiája az a fény, a fotonnak megfeleltethető fény frekvenciától függ, tehát a színétől függ, a fény színétől függ. Az, hogy egy foton, egy ilyen kis energia adagocska, fény energia adagocska az mekkora energiával rendelkezik, ez a frekvencia, és egy univerzális állandóval van megszorozva, amit úgy hívunk, hogy Planck állandó. Ez a képlet, ez Einstein nevéhez fűződik 1905-ből, hogy erre rájött, amikor a fényelektromos hatást próbálta megmagyarázni, de ez majd jövő heti anyag lesz. Tehát az a lényeg, hogy ide ráírjuk, hogy itt jön be egy EF energiájú foton. Na, mi történik akkor, hogyha ennek a fotonnak, amit bejön, tehát ezt úgy kell elkezdeni, hogy ez a foton nevű kis golyócska összeütközik az atommal. Ha akkora az energiája, hogy mondjuk idáig tudná megnövelni az atom energiáját, akkor egyszerűen nem hatnak kölcsön. Mintha ott se lenne. Egyszerűen csak úgy átmegy a foton az atomon. Nem hatnak kölcsön. Mert az atom ezt nem bírja elnyelni. Ekkora energiát egyszerűen nem bír elnyelni. Csak akkorát bír elnyelni, amekkora ide őt fölugrasztja ebbe a másik megengedett állapotába. Tehát ez egy alapvető követelmény, hogy a foton energiája csak akkor lesz itt kölcsönhatás, hogyha a foton energiája az elégséges ahhoz, hogy ezt az energia lépcsőt biztosítsa. Tehát ezt az energia különbséget itt legyőzze. Ha ez történik tényleg, akkor az történik, hogyha ez teljesül, akkor az történik, hogy az atom elnyeli ezt a fotont, magáévá teszi az energiáját teljes egészében, és fölugrik ide. Ezt úgy hívják, ez fényelnyelés, ugye? Tehát abszorpciónak hívják. Abszorpció. Ez az egyik fő kölcsönhatása a foton és az atom között, hogy abszorpció. Ennek az a furcsasága, tehát azért nem egészen jó az a kép, hogy a fotont azt ilyen kis golyócskának képzeli az ember, mert a végeredmény az az lesz, hogy a golyócska, a foton az eltűnik a világból. Nincs már ott. Cserében az atom a teljes energiáját a fotonnak elnyelte, és följebb ugrott. Tehát a végeredmény az az, hogy itt ide keletkezett az atom, följebb ugrott egy fölsőbb energiaszintre, ő már nagyobb energiával rendelkezik. Hogyha ilyen elektron pályákban gondolkoznak, akkor úgy lehet elképzelni, hogy az elektron keringett az atommag körül adott pályán, elnyelte a foton, most már egy nagyobb pályán kering. A foton meg már nincs ott a világban. Most lépjünk tovább, és ne azt képzeljük el, hogy ez egyetlen atommal történt, hanem hogy van egy gázunk mondjuk, amiben N1 atom van a N1 atom van az alapállapotban, és N2 atom van a gerjesztett állapotban. Tehát ezek a számok, ezek azt jelentik, hogy most már van egy egész anyaghalmazunk, gáz, vagy folyadék, vagy szilárdtest, amelyeknek az atomjai vagy itt vannak, vagy itt vannak. Ennyi N1 van itt, ezen az energiaszinten, N2 van ezen az energiaszinten. Akkor nyilván ez egy olyan kölcsönhatás lesz, ami megnöveli az N2-t egyel, az N1-et meg lecsökkenti egyel. Az abszorpciónak a hatékonyságát azt azzal a számmal tudjuk jellemezni egy adott anyag mennyiségben, hogy mennyire hatékonyan nyeli el a fényt, azzal tudjuk jellemezni, hogy időegység alatt mennyi atom fog innen eltávozni ebből az állapotból, fölgerjesztődni. Ugye, mert ez minél nagyobb szám, annál gyorsabban kiürül ez az alsó szint, mert annál gyorsabban elnyelődnek itt az atomok. Az, hogy mennyire hatékonyan zajlik le ez a folyamat, az egészen biztos, hogy függ attól, hogy egy bejövő foton hány ilyen N1 állapotú atom között választhat. Minél több ilyen N1 állapotú atom van abban a gázban, annál valószínűbb, hogy egyet el is talál az a foton. Ugye? Tehát itt az N1 minél nagyobb, annál időség alatt annál több ilyen folyamat zajlik le. Tehát úgy lehet ezt felfogni, hogy ez itt az abszorpciónak a hatásossága, mennyire hatásosan zajlik le az abszorpció, az attól függ, hogy mennyi ilyen alapállapotú atomot talált a fény, mikor megvilágítottuk. Ezen kívül még függ valahogyan persze az adott anyagnak a tulajdonságaitól is, hogy mennyire szeret egyáltalán ilyen kölcsönhatásban részt venni. Ezt egy anyag jellemző írja le, mondjuk nevezzük abszorpciós együtthatónak. És még valami fontos, mínusz előjellet is oda kell tenni, azért, mert ez egy negatív szám lesz. Ugye, ahogy jönnek létre ezek a folyamatok, tehát zajlik az abszorpció, ez az N1 ez egyre kisebb lesz, csökken az N1, tehát ez egy negatív szám lesz. Ez az egyenlet írja le az abszorpciónak a folyamatát. Akkor olyan is lehet, hogy ez a kettes, ennek tulajdonképpen a fordítottja időben az az, hogy van egymagában egy atom a gerjesztett állapotban, például azért lehet gerjesztett állapotban, mert előzőleg találkozott egy fotonnal, ami fölgerjesztette, de azért is lehet ilyen, mert mondjuk melegítettük az anyagot. Egyszer csak fogja magát spontán módon, senki se kéri rá, leugrik az alapállapotba, létrezajlanak ilyen spontán folyamatok, ugye azért például, mert szeret minden objektum minél alacsonyabb energiaszintre kerülni. Azért van az, hogyha egy labdát elengedünk egy domboldalon, akkor az sose fölfelé mászik, meg nem is marad ott, pedig az energia megmaradástól ott is maradhatna, hanem legurul. A potenciális energiáját szeretné minél kisebbre beállítani, legurul a legaljára. Itt is saját magától spontán szeretnek leugrani az atomok a lehető legalacsonyabb energiaszintre. Viszont mi történik az energiájukkal? Azt kisugározzák, tehát az lesz a végeredmény, hogy ide kerül az alapállapotba, és a maradék energiát, ezt az energiakülönbséget, az kisugározza, mint fotont. Itt tehát pont fordítva, volt egy gerjesztett állapotú atom, és egyszer csak megjelent a világban egy kis fénydarab. A semmiből, úgymond. Ezt is le tudjuk, ezt úgy hívják, hogy spontán emisszió. Spontán fénykibocsátás. Spontán emisszió. Ennek is le tudjuk írni a hatékonyságát, hogy milyen hatékonysággal zajlik le, azaz milyen sebességgel, milyen gyorsasággal, szaporasággal ürül ki ez a felső energiaszint, milyen sebességgel csökken az itt tartózkodó atomok száma. Az attól függ, hogy... Hú, az nem jó. Bocs, ezt elrontottam. Itt ezt majd visszamegyünk, mert itt csináltam egy hibát. Tehát itt a spontán emisszióban attól függ, hogy eleve mennyi atom tartózkodott a gerjesztett állapotban. Az biztos, hogy ettől függ, ettől a számtól. Minél több atom tartózkodik a gerjesztett állapotban, annál valószínűbb az, hogy mondjuk a következő másodpercben 5 az már le fog bomlani. Tehát ez, hogy egy másodperc alatt hány fog ide visszaugrani, az azzal arányos, hogy mennyi volt egyáltalán ott. Itt van ez, itt elnézést, tehát azt majd kijavítjuk. Ez semmi mástól nem függ, mint ettől a számtól, meg egy konstanstól, és a mínusz előjel az előbbi gondolatmenetből érthető, hogy itt minden egyes ilyen esemény, spontán emissziós esemény, az csökkenti az N2-t. Ez az A, ezt hívják úgy, hogy spontán emissziós
együttható.
A hiba, amit most itt menjünk ide-vissza, a hiba, amit itt elkövettem, az az, hogy arról elfeledkeztem, hogy az egész az attól is függ, hogy milyen intenzitású fény éri az anyagot. Ha itt nincs, ha nem világítjuk meg, akkor ez le se zajlik sose, ez az esemény. Tehát valahogy a muszáj, hogy ez az egyenlet, ez tartalmazza azt, hogy hány foton van éppen abban a térfogatban az adott időpontban. Ezt egy nagy F betűvel fogjuk jelölni. Ez a nagy F, ezt úgy hívjuk, hogy fotonfluxus. Fotonfluxus, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azon a tér, azon a felület elemen, ami be, tehát amin keresztül behatolnak a fotonok abba a térfogatba, azon a felület elemen keresztül mennyi foton, tehát hány darab foton jut át azon a felületen per négyzetméter egy másodperc alatt. Tehát darab per négyzetméter per szekundum mértékegysége van a fotonfluxusnak. Az N1, tehát ezek nem darabszámok szigorúan véve, hanem ilyen darabszám sűrűségek, tehát ez azt mondja meg, hogy egy köbméteren belül hány gerjesztett atom van, meg hány alapállapotú atom van, tehát ez darab per köbméter, vagy egy per köbméter. Ugye ez egy per, vagy darab per köbméter szekundum. Ide most állapítottuk meg, hogy a foton fluxus az egy per négyzetméter szekundum. Tehát már csak dimenziós okokból is ide kell valamit írnunk, ami négyzetméter. Ezt szigmával fogjuk jelölni, szigmával. És úgy fogjuk jelölni még, hogy szigma 1-2, hogy valahogyan abban az indexbe kifejezzük, hogy itt az egyes szintről a kettes szintre mentek éppen az atomok, és ennek a szigma 1-2-nek ennek az lesz a neve, hogy abszorpciós tehát valamiféle abszorpciós együttható, ami az anyagra jellemző, hogy mennyire szeret részt venni ebbe a folyamatban, amit előbb tévedésből A-val jelöltem. Abszorpciós, viszont mivel négyzetméterben van mérve, ugye így jönnek ki a két oldalon a helyes dimenziók, ezért úgy hívják, hogy abszorpciós hatás keresztmetszet. Mint hogyha egy keresztmetszet lenne, egy terület lenne. Abszorpciós hatás keresztmetszet. Most itt akár meg is állhatnánk, hogy ez a kétféle kölcsönhatás létezhet egy atom és egy foton között. Vagy elnyeli az atom a fotont, vagy kibocsátja az atom a fotont. Az a helyzet, hogy muszáj bevezetni egy harmadikat is, erre Einstein jött rá, hogy nem lehet másképpen megmagyarázni bizonyos empirikus törvényeket, például a fekete testsugárzási törvényt, csak úgy, hogyha feltételezünk még egy harmadik fajta kölcsönhatást is, ami a következő. Muszáj feltételezni egy harmadik fajta kölcsönhatást is, erre Einstein jött rá. Aminek szintén ez a kiinduló pontja, igen. Mert a darab az dimenzió nélkül, tehát egy per, ez kár volt darabnak hívnom, tehát ez egy per köbméter, egy per méter négyzetszer szekundum. Tehát az is előfordulhat, hogy jön egy foton, H-szor F energiával jön egy foton, de nem egy ilyen atomot talál, hanem egy ilyen atomot talál. És ezzel kölcsönhat. Kiderül, hogy ezzel kölcsön tudhatni. Nagyon érdekes módon fog kölcsönhatni ezzel. úgy hat kölcsön, ugye ezt a fotont, ezt nem fogja elnyelni az atom, és még följebb kerülni, mert ott nincsen neki például megengedett energiaszintje. Tehát nem tudja elnyelni, de az fog történni, hogy ennek a fotonnak a hatására, tehát ez egy kicsit úgy megböki az atomot, és annak a hatására ugrik csak le az alapállapotban. Mi lesz a végeredmény? A végeredmény az lesz, hogy az alapállapotba ugrott az atomunk, az energia különbséget az kisugározza egy foton formájában, de az eredeti foton is megy tovább. Az eredeti foton is megmarad, most nem tűnt el a világból, most csak ennek a folyamatnak a beindításához kellett, és most már két fotonunk lett egyből. Ez elég furcsán hangzik, mert az azt jelenti, hogy megvilágítunk egy anyagot, képzeljék el, hogy egy zseblámpával, itt van előttünk egy darab fa, bevilágítunk zseblámpával, ha el tudnánk érni, hogy a darab fának az atomjai azok mind gerjesztett állapotban lennének, nem azt látnánk, hogy a zseblámpa fénye elnyelődik, és a másik oldalán nem látunk semmit, mert már el van nyerődve a fény, hanem azt, hogy a másik oldalán az összes foton még kettőt csinál, aztán azok még kettőt csinálnak, a másik oldalán iszonyat fényerő jön ki. Erősödik a fény. Azért, mert megvilágítottunk el egy anyagot. Nem tapasztalunk általában a mindennapi világban ilyet, de a lézerek belsejében pont ez történik. Ezt úgy hívják, ez is egy emissziófajta, tehát fénykibocsátás, csak ezt valahogyan ennek a fotonnak be kell indítania, stimulálnia kell, és ezért ezt úgy hívják, hogy indukált emisszió. Indukált emisszió. Ezt elő kell segítenie annak a fotonnak. Ennek is a hatékonyságát, hogy egy másodperc alatt hány ilyen indukált emisszió történhet egy adott anyagban, egy adott térfogatban, azt egy ilyen fajta egyenlet segítségével tudjuk leírni, hogy az a hatékonyság, amivel ezek az atomok kiürülnek és alapállapotba jutnak, és egy fotont kisugároznak, az biztos, hogy függ attól, hogy mennyi ilyen atom volt már eleve az adott térfogatban, mert minél több atom volt, annál nagyobb valószínűséggel talál meg a bejövő foton egy ilyen atomot. Fog függni ez is a fotonfluxustól, az egészen biztos, mert minél több foton van, annál nagyobb valószínűséggel indul be ez a folyamat egy adott atomban. És itt is a mínusz előjel kell, azért mert az N2 az csökken minden egyes ilyen eseménynél, és itt is van egy anyagjellemző állandó, amit most viszont szigma 2-1-nek fogunk nevezni, mert ez a kettes szintről ugrasztja le az egyes szintre a atomokat, és ezt a szigma 2-1-et, ez pedig indukált emissziós hatáskeresztmetszetnek hívják. Itt hozzá tudjuk még tenni ehhez az egyenlethez is, meg ehhez is, meg igazából még a spontán emissziós egyenlethez is, azt, hogy ez egyben azt is megmondja, hogy a foton száma, fotonok száma, azt jelöljük jelöljük NF-fel, a fotonok száma mennyit változik. Csak szóval, hogy mondjam, a fotonok száma abszorpcióval, odaírunk még egy abszot is, a fotonok száma egy-egy ilyen abszorpciós eseménnyel mennyit változik. Ide pedig azt tudjuk fölírni, hogy a fotonok száma egy-egy ilyen indukált emissziós fotonok száma egy-egy ilyen indukált emissziós folyamattal mennyit változik. Jó, mert minden egyes ilyen N2 csökkenéshez, tehát az N2 az csökken egyel, akkor a fotonok száma az nő egyel. Egy valamit még itt esetleg nem árt, egy mínusz előjelet azért tenni, mert az N2 az csökken, akkor az a fotonok száma egyel nő. Ide nem kell mínusz előjelet tenni, mert itt az N1 az csökken, az pontosan egy foton csökkenésnek felel meg, tehát ezt itt hagyhatjuk így. Most egy anyag darabnak egy adott térfogatát nézzük, és ez a három esemény, vagy ez a három féle kölcsönhatás, ezek mind a három úgy dinamikusan szépen lezajlik az anyag darab belsejében. Tehát itt van mondjuk egy ilyen térfogat. Jó, ebben van a gáz, vagy ebben van a folyadék. És most kiválasztunk egy ilyen réteget. Tehát itt most csak egy ilyen vékony réteget nézünk, és a következőt próbáljuk megválaszolni, hogy tegyük fel, hogy a fotonoknak a száma a térfogatnak ezen a, vagy a rétegnek a bal oldalán az valamilyen F betűvel írható le, ami egy adott, ez itt a Z tengely, ami egy adott Z ponton érvényes szám. És miután elhagyja ezt a sok-sok foton, miután elhagyja ezt a réteget, és a másik oldalon kibukkan, az a sok-sok foton, már nem annyi van belőle, hanem vagy több, vagy kevesebb, attól függ, hogy elnyelődnek-e, vagy közben még keletkeznek-e fotonok. Tehát itt már nem FZ van, valami más számú F van, ami ezen a Z plusz DZ helyen az aktuális F. Hogyan lehet felírni ezt a fotonszám növekedést vagy csökkenést? Szóval mennyivel lesz itt nagyobb, több foton vagy kevesebb foton a másik oldalon, a jobb oldalon, mint a bal oldalon, amennyi bement abba a térfogatba? Ezt úgy kell felírni, hogy ebben a térfogat elemben meg kell nézni, hogy hány foton keletkezett, meg hány foton nyelődött el. A keletkezett fotonok számát azt az indukált emisszió fogja megadni, és a spontán emisszió is persze beleszól ide, tehát ide hozzá kéne adnom még azt is, ami spontán emisszióból következik, de azt nem fogjuk. A spontán emissziótól, tehát a második fajta kölcsönhatástól, második típusú kölcsönhatástól eltekintünk, egyszerűen elhanyagoljuk, mert ezt azért tehetjük meg, mert feltesszük, hogy itt rettenetesen erős fénysugárral megvilágítjuk ezt az anyagot. Ha rettenetesen erős a fénysugár, akkor ez az F, ez nagyon nagy. És akkor az összes olyan folyamat, amiben az F betű már benne van, azok dominálnak. Az pedig az indukált emisszió, meg az abszorpció. A spontán emisszióban nincsen ez az F, az nem függ attól, hogy mennyi foton volt már eleve a rendszerben, azt most el tudjuk hanyagolni. Tehát egyszerűen azt nem veszük be az egyenletbe. Tehát azt kell megnézni, hogy mennyi indukált emisszióval keletkezett foton van itt ebben a térfogatban, mennyi foton tűnik el abszorpcióval, tehát a fotonszám változását, amit az abszorpció okoz, azt is hozzávesszük, meg a fotonszám változást, amit az indukált emisszió okoz, azt is hozzávesszük, ezeket összeadjuk. De arra emlékszünk, hogy ez az N betű, ez 1/köbméter dimenziójú, ez azt mondja meg, hogy hogy térfogat egységenként mennyi foton keletkezik, meg kell szorozni ezzel a térfogattal őket. Ez a térfogat, ez, hogyha DZ, ugye DZ a vastagsága ennek a rétegnek, és A a felülete, akkor ez DZ szed A. És ez most már itt a számlálóban egy darab számot mond meg, mennyi fotonnal lesz itt több vagy kevesebb, mennyivel változott a fotonszám abban a kis rétegben. Viszont a fotonfluxus, azt úgy kapjuk, hogy az még el kell osztani a keresztmetszeti felülettel, meg a keresztmetszeti felülettel, meg azzal az idővel, ami alatt áthaladnak ezek a fotonok itt azon a rétegen, azt nevezzük DT-vel, DT-nek. Most először is az A-k azok kiesnek, és kapunk egy ilyen egyenletet, hogy DF per DZ, ezt a DZ-t ezzel átosztunk a másik oldalon, tehát ezzel átosztunk, és az lesz, hogy D N fotonok, tehát a fotonok számának a változási gyorsasága indukált emisszió révén, plusz a fotonok számának a változása abszorpció révén. Ez kicsit ilyen bonyi kezd lenni most már, de mindjárt egyszerűsödik, és akkor kijön belőle valami fontos. Ugyanis nézzük meg, hogy a jobb oldalnak az első tagja helyett, beírhatjuk azt, hogy ehelyett, hogy sigma F N2. Azt itt nem említettem, de most akkor pótlólag oda kéne írni, hogy tehát ide még az indukált emisszióhoz, ez is Einstein nevéhez fűződik, akihez fűződik az, hogy az indukált emisszió, mint folyamat létére rájött, és ő mutatta meg azt is, hogy ez a kétféle szigma, tehát ez az együttható, ezek pont ugyanakkorák minden anyagra. Tehát ezek helyett elfeledkezhetünk arról az 1-2, meg 2 egy indexről, elég őket egy szigmának elnevezni. Tehát itt azért írhattam azt, hogy szigma F szer N2. Ide meg azt tudom írni, hogy mínusz szigma F szer N1. Mínusz szigma F szer N1. Ide. Végeredmény az az, hogy egy olyan differenciál egyenletet kaptunk, ugye a differenciál egyenlet erre a függvényre, hogy hogyan változik a fotonfluxus, miközben megvilágítunk egy anyagot. Tehát megint arra gondoljanak, hogy ez egy fadarab, és itt van egy zseblámpa, amivel megvilágítjuk balról. És az a kérdésünk, hogy hogyan változik a fotonfluxus, ahogy megyünk egyre beljebb és beljebb az anyagban. Most itt a válasz, ez a differenciál egyet megmondja. DF per DZ egyenlő, itt mindenféleket ki lehet emelni, sigma szor N2 minusz N1 szer F. Ugye, de ez az F, ez egy függvény. Tehát ez itt a differenciál egyenlet. Mindjárt lehozom a másik táblát. annak a megoldása, a szigma az egy konstans. Az N2 az az, hogy hány atom tartózkodik gerjesztett állapotban. N1 hány atom tartózkodik alapállapotban. Az is konstans, azok is konstansok. Jó közelítéssel. Tehát ez egy df per dz egyenlő konstansszor maga az f függvény, ennek exponenciális a függvénye megoldása. A megoldása az egy olyan függvény, hogy valamilyen konstans szorozva E ad szigma N2 minusz N1 szer Z. Tehát magyarul megvilágítok egy fadarabot balról zseblámpával, akkor azt tapasztalom, hogy Z függvényében, tehát a fadarab hossztengelye mentén, vagy exponenciálisan csökken a fényintenzitás, vagy exponenciálisan növekszik a fényintenzitás. Tehát vagy elnyelődik az összes fény exponenciálisan, vagy még nagyobb fény jön ki a másik oldalon. Ugye nyilván ez a második, ez hülyén hangzik, olyat nem tapasztalunk soha. Azért nem, mert mitől függ, hogy ez exponenciálisan csökkenő Z függvényében, tehát ilyen. Mikor lesz ez ilyen? Akkor, hogyha ez a szám, ami szorozza az Z-t, ez negatív. Az a helyzet, hogy ez a szám, ami szorozza az Z-t, ez pedig mindig negatív. A szigma az pozitív, de normál esetben, tehát mint egy fadarab, az egy normális anyag, de inkább úgy mondjuk, hogy termikus egyensúlyban, termikus egyensúlyban, az azt jelenti, hogy egy anyagnak a részecskéi azok szépen ilyen ütközések, meg minden ilyen energiakiegyenlítődések révén mindegyik kis részecske ugyanaz az energiát képviseli időátlagban, és így tovább. Termikus egyensúlyban hogyha egy atomi rendszernek vannak ilyen megengedett energiaállapotai, akkor az úgynevezett Boltzmann-féle eloszlás szerint úgy fognak megoszlani ezek a betöltöttségi, tehát energiaszint betöltöttségi számok, azok úgy fognak kialakulni, hogy az alapállapotban nagyon-nagyon sok atom fog tartózkodni, és minél magasabb gerjesztett állapotot nézünk, annál kevesebb. Méghozzá, mint kiderül, de erről most nem beszélek, exponenciálisan csökken a betöltöttsége a szinteknek. Tehát normál esetben, termikus egyensúlyban az N2 az mindig kisebb, méghozzá praktikusan sokkal-sokkal kisebb, mint az N1. Sokkal kevesebb atom van egy adott anyagban gerjesztett állapotban, mint alapállapotban. Ami azt jelenti, hogy itt ez az együttható, ez negatív. Tehát tényleg, amit tapasztalunk is, és nem furcsálunk, az az, hogy exponenciálisan csökken a fényerő, hogyha bevilágítunk egy lámpával. Elvileg elérhető ennek az ellenkezője is, az exponenciális erősítés. Tehát bevilágítunk egy lámpával, és a kimenetnél még fényesebb van. Ez, tehát exponenciális erősítés, fényerősítés. Ez akkor érhető el, akkor valósítható meg ilyen állapot, ha valahogyan el tudjuk érni, hogy az N2 legyen nagyobb, mint N1. Tehát, hogy így nézzenek ki ezek a betöltöttségek, szintbetöltöttségek, hogy az L2 állapotban több atom tartózkodjon, mint az E1 állapotban. De ez a normálishoz képest, a megszokotthoz képest, a hőmérsékleti egyensúlyhoz képest egy fordított, egy ilyen invertált állapot. Ezt az invertált állapotot, ezt úgy hívják, hogy populáció inverzió, mert a normális, megszokott populációhoz, betöltöttséghez képest egy ilyen invertált. Tehát ezt úgy hívják, hogy populáció inverzió. A lézer működés az ezen alapul. A lézer működés ugyanis azon alapul, hogy egy adott anyagban létrehozzuk valahogyan ezt az állapotot, ezt a populáció inverziót, és elérjük azt, hogyha egy picit bevilágítunk az egyik oldalán, akkor a fényintenzitás exponenciálisan nőjön. A másik oldalán már erősebb fény jön ki. Ráadásul ez nem elég. Az a nagyszerű tulajdonsága van ennek az indukált emissziónak, ugye, tehát itt az a lényeg, hogy az indukált emisszió az, amit dominál. Az a nagyon jó tulajdonsága van ennek, hogy az indukált emisszió, nem kell ezt még egyszer lerajzolni, csak én még egyszer lerajzolom ide. Az indukált emisszió során létrejött két foton, ugye egy fotonból lesz két foton, ezek tökéletesen egyformák. Tehát az egy kis foton, azt el lehet úgy is képzelni, nem csak úgy, mint egy merev kis golyót, hanem mint egy ilyen kis színusz hullám darabkát. Ahelyett létrejön már két színusz hullám darabka, de ezek pontosan egy fázisban fognak rezegni. Ugyanolyan hullámhosszal. Hogyha ez mind a kettő még külön-külön részt vesz két-két indukált emissziós folyamatban, még kettő fog keletkezni, és összesen már négy fotonunk lesz, ami tök ugyanúgy fog rezegni. És egy irányba mennek. És ez a lézerfénynek ez a tulajdonsága, hogy tökéletesen ugyanolyan tulajdonságú fotonok mennek egy irányba. És az így előálló sugárzás az egyetlen nagyon intenzív, ilyen nagyon hosszú színuszos hullám lesz. Fénnyel, fényhullámmal azért volt nehéz interferencia jelenségeket mutatni, azért nem tudtunk zseblámpával például ilyet mutatni, azért kellett hozzá lézer, mert a lézernek olyan a fénye, ami egyetlen ilyen szép ilyen színusz hullám. A zseblámpának abszolút nem ilyen a fénye, azt már felrajzoltam talán egyszer, hogy a zseblámpának, meg a napnak is, hát zseblámpa alatt azt kell érteni, hogy izzólámpa. Az izzólámpának a fénye az olyan, hogy nem egyetlen ilyen színusz hullám, hanem először is rendkívül sok ilyen random fázisugrás van egy színuszon belül, és ráadásul sokféle hullámhozból is áll. Tehát egy ilyen nagy-nagy összevisszaság, sokféle hullámhoznak az összessége, és mindegyik hullámhozra még ilyen rettentő ronda, ilyen fázisugrások vannak gyakran benne. Tehát egy ilyennel hiába akarunk interferencia jelenséget megfigyelni, azok elmosódik. Ahhoz ilyen kell, ilyen hullám. Hangban egy végtelen hosszú színusz hullámot előállítani teljesen egyszerű, de fényben nem egyszerű. Ahhoz az kell, hogy sok-sok-sok-sok olyan fotont létrehozni, amelyek mind ugyanúgy rezegnek, és ugyanarra mennek. És ahhoz ez a folyamat kell, az indukált emisszió, ahhoz pedig azt kell elérni, hogy az anyagban megvalósuljon ez a fajta fordított betöltöttségi állapot, ez a populáció inverzió. Még az is kell hozzá, tehát a lézer működésnek a feltétele, populáció inverzió létrehozása az anyagban. Ezt úgy hívják, ezt a ezt a műveletet, aminek során fölvisszük ide az anyagnak a molekuláit, föl emeljük a gerjesztett állapotba, hogy pumpálás. Pumpálás. Fölpumpáljuk abba az állapotba, a gerjesztett állapotba. Ezt majd lásd később, erről még majd ejtek szót. A pumpálásról. De ez még nem elég, hogy pumpáljuk, fölpumpáljuk, mert az a helyzet, hogy ide fölírom még egyszer ezt a végeredményt, hogy hogyan változik a foton sűrűség, vagy fotonfluxus az EE függvényében. Ez a szigma, ez rettenetesen kicsi szám. Tehát magyarul nagyon-nagyon kevéssé hatékonyak ezek a folyamatok. Kevéssé szeretnek előállni. Tehát ahhoz, hogy itt, tehát magyarul ez az exponenciális növekedés rettentő lassú. Ahhoz, hogy ez az exponenciális növekedés azért megfelelően intenzív lézert fényt adjon a végén, mondjuk egy fotonból is már nagyon-nagyon-nagyon intenzív fény alakuljon ki a legvégén, ahhoz az kell, hogy ez a Z, ez legyen jó nagy. Tehát hosszú, hosszú anyagdarab. Tehát a Z az legyen nagy. A buta megoldás erre az lenne, hogy csinálnak egy olyan lézercsövet, ami 35 ezer kilométer hosszú. Mert az már jó hosszú, és akkor mire végig megy az egy foton, addigra már beindítja ezeket a folyamatokat, akkor kettő, stb. És akkor szépen felfejlődik a szám. Az okos megoldás az az, hogy összehajtogatjuk ezt a hosszú anyagot két tükör között. Ide tesszük az anyagot. Itt akár spontán emisszióval elindul egy foton, és onnantól kezdve, ahányszor csak akar, oda-vissza pattanhat a két tükör között, R1 az egyiknek a reflexióképessége, R2 a másiknak a reflexióképessége, tehát össze-vissza pattanhat a két tükör között, és akkor előállhat ez a hatékony exponenciális erősítés. Ezzel csak egyetlen baj van, hogy akkor hol van a kimenet, hol férünk hozzá a lézerfényhez. Ezért azt kell csinálni, hogy az egyik tükör az ne legyen tökéletes 100%-os hatásfokú, ne verje vissza a teljes fényt. Itt valami kis része azért ki is jöjjön, mert szeretnénk valamit világítani is a lézerrel. Tehát ez lesz a lézernek a kimenete. Tehát mondjuk az R1 az legyen 100% hatásfokú, tehát minden ráső fényt visszaverjen, az R2 ne legyen annyi. Tehát az 98%-os, vagy ilyen, mit tudom én, 90%-os. Tehát itt egy kicsit vesztünk az intenzitásból. Tulajdonképpen a lézer működés beindulásának az a feltétele ezek után, hogy miután a fotonok tettek itt egy ilyen körutat, miközben az anyag belsejében voltak, exponenciálisan növekedett a számuk, de itt el is veszett közülük jó néhány, mert kifelé jött. Összességében, ugye ezt úgy lehet fölírni, hogy az exponenciális növekedés egy oda-vissza úton, ez az exponenciális faktor, ahol itt az exponensben a Z helyett ez az oda-vissza teljes út szerepel, tehát az anyag darab hosszának a kétszerese, ez exponenciálisan növekedést jelent, tehát magyarul ez egynél nagyobb, de ezt meg kell szorozni a két tükör reflexióképességével, amelyek viszont egynél kisebbek, mert részben már nem tökéletes a tükör, másrészt meg, mert itt nem is akarjuk, hogy tökéletes legyen, hogy ki is jöjjön valami. Ez, hogyha a kettőnek a szorzata egy, legalább egy, akkor az azt jelenti, hogy itt ez egy ilyen önfenntartó jelenségként értelmezhető magyarul, hogy állandó intenzitású fény fog kijönni a kimeneten. Persze nem lesz önfenntartó olyan értelemben, hogy mindig gondoskodni kell erről a populáció inverzióról folyamatosan. Az erről való gondoskodás, tehát hogy mindig fölpumpáljuk a leesett, tehát az alapállapotba jutott atomokat, a gerjesztett állapotba fölpumpáljuk, ez jelenti azt, hogy bedugjuk a lézert a konnektorba. Tehát, hogy pótoljuk az energiát mindig. De ez a lézer működésnek a feltételét tulajdonképpen, vagy beindulásnak a feltételét, ez az egyenlet, ez leírja. Most akkor a pumpálásról néhány szót, tehát hogy milyen módszerek vannak a pumpálásra. Ja, az elrendezést, tehát hogy két tükör közé tesszük az anyagdarabot, ezt az elrendezést úgy hívják, hogy a rezonátor. Tehát beletesszük egy optikai rezonátorba ezt az anyagot. Ennek más szerepe is van, de ebbe most nem megyünk bele a rezonátorba. Tehát nézzük most a pumpálást. Ezt egy kicsit részletesebben fogjuk megnézni, mert a vizsgán is szerepel ilyen kérdés, szerintem a kiadott vizsgakérdések között is van ilyen, elméleti kérdések között, hogy a optikai pumpálásról valami szót ejtsünk. Szóval úgy hívhatjuk, hogy elektromos pumpálás azt az esetet, amikor, tehát a pumpálás még egyszer mit jelent? Azt, hogy van az adott gázban, az adott anyagban egy csomó alapállapotú atom, de szeretnénk, hogy egy csomó gerjesztett állapotú atom legyen. Egyik módszer az az, hogy itt vannak ezek az atomok, mondjuk egy gáz, áramot vezetünk bele. Egyszerűen belövünk egy csomó elektront. És ha sikerül azt elérnünk, hogy egy ilyen elektron az összeütközzön egy atommal, akkor előfordulhat az a folyamat, ezt elsőfajú ütközésnek hívják, mindjárt fölírjuk, hogy elsőfajú. Ütközés. Meghívják, amikor az történik, hogy az elektron, tehát ez az áram, amit az elektronok hordoznak, ezek az elektronok, ezek beleütköznek egy ilyen atomba, amit föl szeretnénk gerjeszteni, és az energiájuk egy részét el is nyeli ez az atom, és cserébe fölgerjesztődik. Tehát az atomot azt egy ilyen nagy X betűvel jelölöm, és akkor itt attól függ az X helyében mit kell írni, hogy milyen anyag van itt. Tehát itt van az atom, az X, itt jön egy elektron. És a folyamat végén csak az történik, hogy az atom az felgerjesztődik, tehát elértük azt, amit akarunk, ezt jelöljük X csillagnak a gerjesztett állapotba került atomot, de az elektron az megy tovább, csak sokkal lassabban, mert elvesztette az energiának egy részét. Tehát egy lassabb elektron fog tovább menni. Beleütközött, felgerjesztette, és megy tovább. Ha folyamatosan vezetjük bele az áramot ebbe az anyagba, és gerjeszti fel az atomokat. Van egy másik lehetőség, amit azért említek meg, mert tehát ez itt az A lehetőség az elektromos pumpáláson belül. A B lehetőség, azt azért említjük meg, mert az egyik nagyon-nagyon népszerű lézer típusban ez a B jelenség zajlik. Ezt úgy hívják, hogy másodfajú ütközés. Az egyik legnépszerűbb lézer típus méréstechnikában, az a hélium neon lézer nevű gázlézer. Hélium gáznak meg neon gáznak a keverékét tartalmazó cső van, és tulajdonképpen ott is, tehát ott kétféle gáz van, mondjuk egy X-típusú gáz, meg egy Y-típusú gáz. Na most mi az Y-típusú gázt szeretnénk fölpumpálni, mert annak van egy olyan lézer átmenete, amit szeretnénk kihasználni. Tehát két olyan energia szintje, ami között szeretnénk, hogyha ez a lézer működésbe indulna. Csak az a baj, hogy ez az Y-típusú atom nem szeret az elektronokkal ütközni, kölcsönhatni. Az X meg szeret. És ráadásul olyan kedvezők a viszonyok, tehát a hélium-neon gázban ez konkrétan úgy valósul meg, hogy a hélium azaz X szerepében van, a neon az, amit mi tulajdonképpen gerjeszteni, pumpálni szeretnénk, csak az nem szeret az elektronokkal kölcsönhatni. A hélium meg nagyon szeret. És ráadásul a hélium, hogyha egyszer fölgerjesztették, ott is marad. Gerjesztett állapotban szeret maradni. Ez is nagyon fontos. Ezt úgy hívják az ilyen ott szeretek maradni állapotot, hogy metastabil állapot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon sokáig ott szeret maradni, egész addig, amíg meg nem zavarja valami. Ez esetben azt fogja megzavarni, hogy találkozik egy neonatommal, összeütközik egy neonatommal. És akkor az történik, hogyha egy ilyen fölgerjesztett héliumatom találkozik egy neonatommal, akkor szépen átadja neki ezt a fölös energiát, és a neont fölgerjeszti. Tehát a folyamatban ez a célunk, hogy az Y-típusú atomot fölgerjesszük, és van egy közbülső lépés, ez az X-típusú atom, ez pedig ilyen energiatárolóként funkcionál. Energiatárolás. Tehát létezik ez a fajta pumpálás. Na most van egy másik fajta pumpálási megoldás is, ez az optikai pumpálás. Amikor nem áramot vezetünk, az anyagban, hanem fényt. Fénnyel az abszorpció folyamatát kihasználva történik az egész. Ezt úgy kell elképzelni úgy fizikailag, hogy itt van mondjuk az az anyag, amit szeretnénk használni a lézer működéséhez, tehát lézer anyag, mondjuk nevezzük így. És itt van egy pumpáló lámpa, ez egy keresztmetszeti kép, mondjuk van egy cső, aminek ilyen kicsit ilyen ellipszishez hasonló a keresztmetszete, lehet pont ellipszis is. És tükör például, ez egy megoldás, egy lehetséges megoldás, hogy itt van egy tükör, és itt van a pumpáló lámpa, ez a baloldali, ezt úgy hívják, hogy pumpáló lámpa. És szeretnénk olyan módon, tehát fölgerjeszteni minél több atomot az alapállapotból a gerjesztett állapotba, hogy megvilágítjuk fénnyel. Tehát fénnyel megvilágítjuk, hopp, oda fölgerjesztőnek. Tehát azért van az a lámpa. Azért használnak például ellipszis tükröt, ellipszis keresztmetszeti tükröt, mert ugye az oda fókuszálja le az összes fényt nagyjából a másik fókuszpontjába helyezett lézercsőre, lézeranyagra. Ugye ez egy ilyen csőnek a keresztmetszete most. Ezzel baj van, tehát ez nem működik így, ahogy van, az biztos. Azért, mert képzeljék el, hogy szeretnénk, hogy az összes alapállapotú atom, vagy legalábbis több, mint a fele, az ide fölgerjesztődjön, mert akkor valósul meg a populáció inverzió. Tehát a cél az ez. Szóval legalább ez, hogy az N2 az nagyobb legyen, mint az N1. Ez a cél. Megvalósuljon az az inverz populációs állapot. Az a baj, hogy ebben az elrendezésben nem valósulhat meg. Ez a kiinduló pont, most eljátszom ilyen animáció jellege, hogy mi történik. Itt van mondjuk 6 atom. Jön be egy foton. Az egész biztos, hogy ide fölgerjeszti az egyiket. Már közelebb kerültünk a célhoz. Jó. Jön be egy másik foton. Fölgerjeszti a másikat. Nagyon jó. A harmadik foton már kezd vacilálni, hogy mit csináljon. Mert már találkozik ilyen atomokkal is, amik már gerjesztve vannak. Fölgerjesszem ezeket abszorciós folyamat során? Vagy esetleg indukált emisszióval ezekkel hassak kölcsön, és akkor ez így innen visszaugrik. Az nem jó, azt nem szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha az valósul. De hát még több ilyen atomot talál, mint ilyen atomot, tehát valószínű, hogy ezeket fogja gerjeszteni föl. Hát egészen addig, amíg itt ugyanannyi lesz, mint itt. Amikor ez az állapot megvalósul, hogy itt ugyanannyi gerjesztett állapotú atom lesz, mint alapállapotú, akkor beáll egy egyensúly, mert a következő foton már pontosan azonos valószínűséggel fog innen hullajtani egy atomot ide, mint innen fölgerjeszteni egy ide. Ezt az állapotot soha az életben nem fogjuk elérni. Ez a végállapot. Nem jó, ez egész. Tehát ebből az a tanulság, hogy tehát ez lesz az egyensúly. Tehát ez az egyensúly áll be. Ebből az a tanulság, hogy ilyen kétállapotú, kétszintes rendszerrel ezt megvalósítani nem lehet. Nem lehet. Muszáj legalább egy harmadik energia szintjét, egy harmadik energia állapotát is felhasználni az anyagnak. Tehát legalább 3 energia szintet fel kell használni. Következő módon. Ez itt az E1, ez itt az E2, ez itt az E3 energiaszint. Kezdetben minden atom, gyakorlatilag minden atom itt az alapállapotban van. Szeretnénk azt elérni, e között a kettő között szeretnénk populáció inverziót létrehozni. Tehát a cél az ez. Hogy ez az N2 legyen nagyobb, mint az N1. Akkor mi szükségünk van egyáltalán erre a harmadik energiaszintre? Hát éppen az, hogy enélkül nem tudjuk megcsinálni a dolgot. Azt csináljuk, hogy nem olyan fotonokat lövünk be ide, tehát ez a pumpáló lámpa, amit itt letöröltem, a baloldali lámpa, az nem olyan fotonokat bocsát ki, amelyeknek ekkora az energiája, hanem olyan fényt bocsát ki, más színűt, olyan fényt bocsát ki, amelynek ekkora az energiája. Tehát mondjuk nem piros fotonokat, mert az nem működött, hanem kék fotonokat tegyük fel. Mert akkor mi zajlik le? Akkor a következő történik. Ez ide fölgerjesztődik. Ügyesen úgy kell megválasztani ezt a hármas energiaszintet, hogy itt ne szeressen tartózkodni az atom. Vannak ilyen energiaszintek egy adott atomnál, hogy vannak olyan energiaszintek, ahol egyszerűen nagyon nem szeret tartózkodni, hogyha oda gerjesztjük őket, akkor pillanat alatt leugranak a következő olyan szinte, ahol viszont szeretnek. Mi történik ezzel az energia különbséggel? Ez is vagy kisugározódhat fény formájában, de még gyakoribb az, hogy valahogyan úgy átadódik a mondjuk egy kristályon belül ilyen rácsrezgések fordítódik. Tehát az a lényeg, hogy fölgerjesztjük az atomokat, de ebbe a harmadik energiaszintre. Onnan viszont villámgyorsan lekerülnek a kettesre, és itt várakoznak. Itt várakoznak, ezekkel a kék fény már nem bír kölcsönhatni, tehát ezeket békén hagyja, ezeket itt hagyja. És elértük a célunkat. De ez legalább három szintet igénybe kellett venni. Elfogyott az idő, de ezt egy kicsit még majd folytatjuk, de akkor most itt félbehagytam. Bocsánat.